Mumusból nagyhatalmú és követendő vezetővé vált Orbán Viktor, miközben a magyar kormány felé elkötelezett magyar médiumok a korábban magyar gyűlöletéről elhíresült Robert Ficót igyekeznek elfogadhatóbbá tenni. Mai témánk a dezinformáció és befolyásolási törekvések a szlovákiai parlamenti választások kampányában. A közösségi média könnyű elérhetősége, etikai és tartalmi ellenőrizetlensége miatt új fogalmat kellett megtanulnunk, és új következményekkel kellett szembenéznünk az elmúlt években. Az álhírek, a dezinformáció terjedése több oldalról is fenyegetést jelent, valóságérzetünk, a források hitelessége, a morális mértéktartás, de még a hatalom gyakorlása, megszerzése és megőrzése oldaláról is. Ez a Dezinformáció hatalma, a Political Capital és a Szabad Európa podcast sorozata. Az első adásban aktuálisan a szlovákiai előrehozott parlamenti választások alapján nézzük meg, hogy vált a napi gyakorlatban, hogyan válik az álhírek terjesztése, a dezinformáció a politikai befolyásépítés eszközévé. A beszélgetést a választásokat megelőző csütörtökön rögzítettük. Beszélgető társaim Finta Márk, a szlovákiai Napunk újság hírportál újságírója, és László Róbert, a Political Capital munkatársa, választási szakértő, én Vovesz Tibor vagyok. Mielőtt rátérünk a konkrét témára, néhány percben tisztázzuk, hiszen az egész podcast sorozat gyakorlatilag majd a dezinformáció terjedését és terjesztését fogja körbejárni, tehát tisztázzuk az alapokat. Mi a dezinformáció, mit nevezünk dezinformációnak, miben tél el mondjuk a dezinformáció egy téves értesüléstől? Először László Robertet kérdezem.
Hát a dezinformáció már egy olyan kifejezés, amit mindenki a mindennapokban használ, és hát szinte mindenki mást ért alatta. Sokan összekeverik az egyszerű téves információval vagy a propagandával, ami igazából megkülönbözteti a dezinformációt ezektől, az, hogy tudatosság van benne, a kár okozás szándékával valamilyen célt el akarnak érni. Tehát ha én csak egy téves információt mondok, hogy nem tudom, a Dream Theater együttesnek a dobosát Mike Portnoynak hívják, akkor az csak egy kisebb tévedés, hiszen ez valamikor így volt, de hát 2010 óta már sajnos vagy nem sajnos, de nem ő az. De ezzel nyilván nem okoztam kárt senkinek, valószínűleg csak pontatlanul tudtam ezt az információt. Ellenben, hogyha lejárató szándékkal, valamilyen politikai cél érdekében terjesztek el egy narratívát tudatosan, még akkor is, hogyha nem biztos, hogy ebben csak téves információk vannak, még akár igazságtartalma is lehet, na az dezinformáció, hiszen azzal célom volt, hogy én valamilyen károkozási szándékkal el tudjam hitetni az engem hallgatókkal, az engem nézőkkel, hogy ez az álláspont.
Az a példánál maradva ez olyan, mintha az együttes ellenlábasa mondjuk elterjesztené azt, hogy a másik zenekarnak az összes száma koppintás.
Igen, körülbelül. Na, azzal már lehetne valamennyire kárt okozni.
Ebben a modern média környezetben hogyan terjed a dezinformáció? Milyen csatornákon jut el a közönséghez, vagy az emberekhez?
Hát természetesen elsősorban a közösségi médián keresztül, de nem kizárólagosan. Tehát ha végignézzük mondjuk az ország utcáit nem csak választási időszakban, akkor azért látjuk, hogy a dezinformáció akár az utcán is terjed. A hétköznapi beszélgetések csatornáin is, tehát a legklasszikusabb szájhagyomány útján is terjed, a hagyományos médián keresztül is, de a leggyorsabban egyértelműen a közösségi médiában. A dezinformáció az egyidős az emberiséggel. Amiben a közösségi média újat hozott, az az, hogy bárki gyárthat tartalmat, és iszonyatos lett a tempó. Tehát én kiírok valamit, az elképzelhető, hogy eljut néhány órán belül több millió emberhez. Persze ez a sokkal ritkább, de az esélye ennek megvan, és hogyha kellő pénzt is tesznek ebbe bele, hogy ezek a csatornák minél jobban izzanak, akkor viszont, ha kormányzati szándék van rá például, akkor teljesen egyértelműen ez nagyon-nagyon gyorsan el tud terjedni.
Ugye ez összefügg azzal, hogy megváltoztak a média fogyasztási szokások, tehát egyre több olyan forrás van már, amelyik mögött nincs egy ellenőrzött háttér, egy szerkesztőségi, etikai rendszer, valamilyen felelősségvállalás, hanem a közösségi médián keresztül bárki bárkihez eljuthat.
Igen, ezért hangsúlyozom, hogy bárki gyárthat tartalmat, és az a hitelességi kontroll, ez a kapuőr szerep, amit a különböző médiumok az elmúlt mondjuk 100-150 évben meg tudtak teremteni, ezek hát valamennyire ma is léteznek, de messze nem tudják úgy megszűrni ezt a tartalmat, és ez már egy másik probléma, kicsit messzebbre vezet, hogy a hagyományos médiába vetett bizalom is folyamatosan csökken.
Márkot kérdezem, Finta Márkot, a Napunk című újság, hírportál újságíróját, hogy mennyire akut ez a probléma Szlovákiában, tehát ott is kitapintható-e már, hogy a dezinformációs szándékok képesek befolyásolni a politikai szerepvállást, illetve a politikai meggyőződéseket?
Én abszolút úgy gondolom, hogy képesek, és ez a probléma abszolút jelen van. Röviddel az adás előtt futottam bele például egy olyan érdekes dezinformációba, ami a közösségi oldalakon terjed, hogy arra figyelmeztetnek bizonyos furcsa internetfelhasználók, vagy Facebook felhasználók, hogy mindenki vigyen magával a saját tollat a választófülkébe, mert hogy a progresszívek olyan tollakat fognak majd betenni a választófülkékbe, amelyekből eltűnik a tinta.
Hát ez ismerős, ez a magyarországi választások idején is. Azt hiszem,
98-ban, 2002-ben hallottam először, és azóta is mindig ezt halljuk.
Így van, és ez most nálunk is így felbukkan, és hasonló badarságok, és hasonló döbbenetes, nehezen hihető, ilyen aufólia sisakos dolgok bukkannak fel a kampányban, még így is, hogy gyakorlatilag most már zajlik a kampánycsend, még magának a statisztikai hivatalnak is fel kellett hívni a figyelmet, az emberek figyelmét arra, hogy lehetetlen manipulálni a szlovákiai választásokat, erre külön közleményt kellett kiadni, mert egészen elképesztő és döbbenetes módon terjednek a különböző ilyen álhírek és dezinformációk és hoaxok és hasonló dolgok. És az jellemző volt egyébként az egész kampányra is, tehát a legmagasabb politikusi körökből vagy köröktől egészen a legegyszerűbb aktivista körökig folyamatosan bele-bele ütköztünk újságírók hasonló dolgokba. És én azt hiszem, hogy ez elég keményen befolyásolja a választókat is, meg hát a közhangulatot is, hiszen alapvetően az elmúlt 4 évben meredeken csökkent mindenféle bizalom, akár a közintézményekben, akár az újságírókban, akár a politikusokban. Nagyon sok kutatás és felmérés kimutatta azt, hogy az emberek egyre bizonytalanabbak, még ehhez a posztfaktuális korhoz képest is, úgyhogy jelen pillanatban így állunk, igen.
Beszéljünk kicsit a konkrétumokról, milyen dezinformációk terjednek Szlovákiában, tehát mik azok a témák, amikkel az embereket igyekeznek befolyásolni?
Hát, hogyha mondjuk a legmagasabb politikai körökről beszélünk, akkor mondjuk van egy olyan politikai narratíva, amit az egyik oldal folyamatosan nyom, hogy másik politikai oldalnak a szereplői vagy legfontosabb emberei azok, amilyen külföldi befolyás alatt állnak. Zuzana Csaputová államfőt például rendszeresen megvádolják azzal, hogy amerikai ügynök, és hogy az amerikai nagykövetségről kapja különböző instrukcióit. Amikor kinevezték a szakértői kormányt Tódor Lajos kormányfővel, akkor egyből bejött a sorosozás, ezt ahhoz csatolták hozzá, hogy a CEUN tanított, illetve óraadó tanárott, és hiába hangsúlyozta Tódor Lajos, hogy ő nem kap pénzt azért, hogy a CEUN tanít, folyamatosan fennmaradt ez a történet, és gyakorlatilag megkapta ezt az epiteton Konstanzt, hogy ő a soros embere. Tulajdonképpen hasonló dolgok terjednek folyamatosan ezekről a politikusokról, és az is nagyon érdekes, hogy egyébként szinte napra készek és aktuális politikai dezinformációk is jelennek meg, akár egy-egy mondat, akár egy-egy elszólás kapcsán a dezinformáció szcéna azonnal felkap valamiket, és rögtön megpróbálja a saját maga világának a kontextusába helyezni, hogy bizonyos szereplő miért mondhatta ezt, vagy miért mondhatta azt. És hát vannak politikusok, akik kifejezetten fűtik ezt a dolgot, és próbálják az olajat a tűzre önteni, úgyhogy így állunk jelen pillanatban, igen.
Ugye, Robert, jól gondolom, hogy azért is működik ez a rendszer, amit a Márk elmondott, mert a dezinformáció terjesztésének egyik lételeme az, hogy egy olyan talajba hullik, ami maga is bizonytalan.
Részben igen, de a dezinformációnak meg is kell teremteni a táptalaját. Kizárójel volt egy kutatásunk nemrég, ez nem Szlovákiában, hanem Magyarországon történt, de pontosan ezt mérte, hogy a Ukrajnával, Amerikával kapcsolatos dezinformációkra mennyire fogékonyak a magyarok. A százalékokat nem fogom elismételni, elérhető a Political Capital honlapján. Ebből a kutatásból az egyik legfontosabb megállapítás, ami kijött, az, hogy teljesen kiszámítható volt, hogy az ellenzéki vagy a kormánypárti szavazók mennyire immunisak, vagy mennyire fogékonyak bizonyos üzenetekre az ukrajnai vagy az amerikai vonatkozásban. De amikor egy teljesen semleges dezinformációt tettünk fel kérdésként a válaszadóknak, például azt, hogy hogy mit gondol arról, hogy második Erzsébet még a halála előtt Donald Trumpot lovággá ütötte, vagy sem, akkor itt annyira bizonytalanok voltak az emberek, hogy nem volt besorolható, hogy most akkor az ellenzéki szavazók jobban elhiszik, mint a kormánypártiak, vagy fordítva. Még az Ukrajnával kapcsolatban mondjuk azt, hogy Ukrajna népirtást követett el még korábban az orosz kisebbséggel szemben, vagy hogy náci vezetése lenne. Na ezt sokkal többen elhitték a kormány oldalról, sokkal kevesebben az ellenzéki oldalról, hiszen ezt rengeteget hallják az általuk megbízhatónak, vagy teljesen megbízhatatlannak tartott csatornákon keresztül. De hogyha ezt nem kapják meg, ezt az inputot egyfolytában, nem visszhangozza a média, meg a közösségi média környezet, akkor teljesen tanácstalanná válnak az emberek. Tehát én megfordítanám ezt, nem azt mondanám, hogy a dezinformációnak a megfelelő táptalajra kell hullania, hanem azt a talajt, azt meg kell hozzá teremteni.
Hogyha már szóba került az ukrajnai háború, az orosz felelősség és az ukrán felelősség kérdése mennyire került szóba a szlovák választási kampányban? Polarizálja ez az embereket, meg lehet húzni itt egy törésvonalat a társadalmon, vagy a szavazótáborokon belül?
A kampány előtt úgy tűnt, hogy ez egy központi téma lesz egyébként. Rendkívül sokat tárgyalták a politikusok például azt, hogy adhat-e Szlovákia fegyvert Ukrajnának. Hatalmas politikai botrány lett például abból, hogy a szlovák MiG-29-eseket, amelyek tulajdonképpen már ki voltak vonva a hadrendből, átadta Szlovákia Ukrajnának. De ahogy elkezdődött a kampány, úgy kezdtek dominálni inkább az úgynevezett kenyér témák, illetve a kultúrharcnak a különböző formái, tehát az LMBTQ ellenesség például, de rengeteg olyan dolog volt, amely szintén ehhez az egész kapcsolódott. Az elsősorban annak köszönhető, hogy alapvetően egy nemzeti populista és egy progresszív demokrata oldal áll egymással szemben Szlovákiában, és hát a nemzeti populista oldal, amely általában támadóban lép fel a kampányban, pont erre a kultúrharcra helyezte a hangsúlyt, és ezzel kapcsolatos dezinformációkat is terjesztett, például azt, hogy a progresszív Szlovákia jelöltjei azt szeretnék, hogy nem váltó transgender aktivisták tanítsák a gyerekeket az óvodában, és ott jelenjenek meg fehér neműben, meg hasonló dolgok. Tehát ilyen tényleg nagyon alpár és primitív dolgokkal is beszálltak, általában az alacsonyabb ugye aktivista körök, amelyek össze vannak fonódva a politikával. Viszont az orosz-ukrán háború is megjelent természetesen, és ennek is voltak különböző megnyilvánulási formái, de hát itt is szintén teljesen egyértelmű az, hogy kit hova lehet sorolni. Tehát a Smer, amely tulajdonképpen most a választások egyik nagy esélyese, az egyértelműen a magyarországi narratívát, illetve az Orbán kormánynak a narratíváját visszhangozza. Ezen kívül vannak még szélsőjobboldali pártok, amelyek ezt megfejelik egy kis pánszlávista érzelemmel, mert a szlovák szélsőjobb az nagyon hisz ebben az orosz barát pánszlávista hozzáállásban, úgyhogy a másik oldal meg a nyugat barátsága miatt természetesen úgy gondolkodik, hogy Ukrajnát segíteni kell, és a nyugati narratívákra csatlakozik rá, tehát itt eléggé stabilak voltak ezek az úgynevezett politikai frontvonalak.
Most nem csak Szlovákiáról beszélve, meg lehet azt határozni, vagy mutat valami mintázatot azt, hogy melyik pártnak, vagy melyik politikai hitvallásnak a hívei esnek inkább áldozatul a dezinformációnak, és melyik az, amelyik mondjuk kritikusabb?
Ez országa válogatja természetesen. Leginkább ez azon múlik, hogy mennyire intenzíven kapják meg a mindennapjaikban ezeket a tartalmakat. Ez egy lassú méreg a dezinformáció. Tehát, hogy hallunk egy gyökörséget, és következő pillanatban elfelejtjük, akkor az nem ragad meg. De hogyha napról napra, hétről hétre folyamatosan szembe jön velünk a legkülönbözőbb csatornákon, akkor azért mindannyian ki vagyunk téve annak, hogy előbb-utóbb legalább egy részét elhiggyük. Sokan hiszik azt, hogy az újságolvasók, vagy az egyetemi végzettségűek sokkal kevésbé kitettek a dezinformációnak, és ez már több kutatás igazolta, hogy ez nem igaz. Mindannyian kitettek vagyunk rá, kitettek vagyunk neki, most a hallgatók is, ha egy pillanatra magukban néznek, elgondolkodnak rajta, hogy volt-e már olyan dezinformáció, amit elhittek, ne adj Isten, megosztották Facebookon, akkor nem nagyon szeretik bevallani maguknak, de azért egyszer-egyszer bizonyosan ez előfordult. Tehát a politikai bal-jobb tekintetében ilyesmit nem lehet mondani, hogy egyik vagy másik oldal fogékonyabb lenne, ez tényleg országa válogatja. Hát mondjuk kiváló példa egyébként, ha szlovák választásra visszatérve, hogy most éppen Robert Fico és Orbán Viktor lényegében egy követ fújnak, holott Elvileg Robert Fico egy baloldali párt vezetője, elvileg Orbán Viktor egy jobboldali pártnak a vezetője, mégis legalábbis ami a külpolitikai irányokat, az alapvető értékeket illeti, hát ők most mindannyian ebben a populista hajóban eveznek, és tökéletesen megértik egymást, függetlenül attól, hogy éppen melyiket hívják baloldalinak vagy jobboldalinak.
Hogyha a külföldi befolyás már szóba került az előzőekben, akkor hagyj kérdezzem már azt, hogy Szlovákiában lehet-e érezni azt, hogy külföldi kormányok, vagy esetleg egy külföldi szövetségesek igyekeznek valamilyen módon befolyásolni a választás eredményét a médiában?
Több csatornán is fut ez a, nem is tudom, nevezhetjük-e befolyásolási kísérletnek. Mindenképpen látjuk azt, hogy ez a soft power, ami Szlovákiában kialakult a magyar kormány támogatásával, ez azért teszi a dolgát. Nagyon érdekes volt figyelni azt, hogy attól kezdve, hogy Szijjártó Péter tavaly decemberben, amikor Pozsonyban járt, és meglátogatta Robert Ficót, az akkori legnagyobb ellenzéki pártnak az elnökét, és közös sajtótájékoztatót is tartottak, elindult egy nagyon pozitív kampány Robert Ficóval kapcsolatban a magyar médiában, és megpróbálták őt egyfajta pozitív politikai szereplőként, vagy szövetségesként beállítani.
Ezt hogyan tették? Tehát, hogy például elhallgatták a visel dolgait, vagy a korábbi magyar ellenességét?
Ez már hosszú távon tart egyébként, hogy a korábbi visel dolgairól nem igazán beszélnek. Ez tulajdonképpen már lassan egy évtizedes történet, amikor Robert Fico és Orbán Viktor kiegyezett. Robert Fico akkor még ugye kormányfő volt. Ez nagyjából 2012 környékére tehető, amikor Robert Fico visszatért a hatalommal Szlovákiában. És akkor mi újságírók hiába kérdeztük mondjuk Szijjártó Pétert, vagy bármilyen más magyar kormányzati szereplőt, hogy mi lesz mondjuk a kettős állampolgárság kérdésével, amit ugye Robert Fico betiltott Szlovákiában. Hiába kérdeztük őt arról, hogy mi lesz a 2008-as dunaszerdai szurkolóverés következményeivel, mi a helyzet Malina Hedvig ügyével és hasonló dolgokról. Nem igazán érkezett válasz, mindig az volt a standard politikai válasz, hogy a jövőbe a kapcsolatok jövőjébe tekintenek, és a múltat igyekeznek lezárni, mert nem fognak ebben egyetérteni. Ez viszont most ugye szintet lépett azzal, hogy Robert Fico exkluzív interjút ad a magyar közmédiának, és gyakorlatilag alá kérdeznek végig, és nem kap egyetlen komolyabb kritikus kérdés sem, hanem tulajdonképpen visszhangozza azt, amit Orbán Viktor is állít, mondjuk akár az orosz-ukrán háborúról, akár az Európai Unióról és Brüsszelről, meg hasonló dolgokról. Tehát ez így tulajdonképpen ez a szintlépés. A másik csatorna pedig természetesen az a, hát nem nevezném médiabirodalomnak, hanem inkább egy sok pénzzel kitömött médiahálózatnak, ami magyar nyelvű Szlovákiában. Hát ezen keresztül is tulajdonképpen egy imidzsjavítás indult el, hogy a szlovákiai magyarok szemében is elfogadhatóvá tegyék Robert Ficot esetleges politikai partnerként. Ez azzal is akár kezdődhetett, hogy egy podcastben például egy befolyásos szövetséges politikus arról beszélt, hogy a szlovákiai magyar politikai képviseletnek utat kell választania a progresszív liberalizmus és a jövő nemzeti beállítottságú szuverenista irányvonalai között, és akkor szépen lassan ez a megideologizálása Robert Ficónak ez elkezdődött, még akkor is, hogyha a politikai kommunikáció zavaros, mert mondjuk a szövetség elnöke azt állítja, hogy van elnökségi határozatuk arról, hogy nem fognak koalíciót kötni, vagy bármilyen politikai együttműködést csinálni Robert Ficóval, míg mondjuk a lista legfontosabb politikusa, Gyömesi György meg azt mondja, hogy ezt meg kell gondolni, és le kell vele ülni, tárgyalni.
Azért furcsa, mert a szövetséget szokták említeni Orbán barát magyar pártként.
Így van, de ugye itt nagyon penge élen táncol a szövetség, hogyha ilyen dolgokról beszél, ugyanis a szlovákiai magyarok nem felejtették el a Ficóféle hozzáállást a magyarsághoz, meg a magyar ellenes kijelentéseit, meg azt, hogy mondjuk nem engedte be Sólyom Lászlót annak idején Szlovákiába. Biztos mindenki emlékszik arra, amikor a magyar államfőt visszafordították a két Komáromot összekötő hídról. Tehát van egy csomó olyan szimbolikus dolog, amely beleívódott a szlovákiai magyarok politika tudatában, meg abba, hogy hogyan értékelik politikai irányú irányultságot vagy irányvonalat, amit a magyar pártoktól elvárnak, de ezt felülírni ilyen kondicionálással megpróbálták most a kampányban.
Már mekkora a magyar nyelvű médiumok befolyása Szlovákiában? Kikhez jutnak el?
Hát nyilvánvalóan kisebb az olvasottságuk, illetve az elérésük, mint akár a szlovák nyelvű médiának, akár a magyarországi médiának, illetve az impaktjuk is talán kisebb, de el kell választani azt a médiateret, amely megpróbál önállóan megélni a piacról, vagy közszolgálati, és el kell választani azt, ami a magyarországi pénzekből él és gazdálkodik. Nyilvánvalóan az utóbbiak sokkal jobb helyzetben vannak pénzügyileg, mert gyakorlatilag állandó támogatást kapnak a magyar kormánytól, és nem kell a piacról megélniük. Hogyha a piacról kéne megélniük, akkor valószínűleg nagyon gyorsan tönkre mennének. Erre volt is egyébként példa a 2016-os választásokkor, amikor a magyar közösség pártja nem került be a parlamentbe, nem sokkal a választások után az akkori Szabad Újság elnevezési kiadvány fekete címlappal és egy 0 forint felirattal jelent meg, és bejelentették, hogy befejezik a működésüket, mert a magyar kormány nem támogatja őket tovább, nem tudtak a piacról megélni, és hát ekkor kiderült, hogy a további támogatásuk ahhoz volt kötve, hogy bekerül a magyar közösség pártja a parlamentbe, vagy sem. Ehhez képest viszont aztán megalakult 2017-ben a Magyar Hét média család, amely évente több mint 1 millió eurós apanást kap tulajdonképpen a magyar kormánytól, tehát itt azért fenntartják ezt a hálózatot, csak hát hozzá kell tenni azt is, hogyha megnézzük, hogy mi történt például a hasonló nagyságrendű pénzekkel kitömött erdélyi sajtóval, hogy hogyan építették ezt le az elmúlt években, hát a Damoklész kardja az valószínűleg itt is a hálózat feje felett van, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek, hogy ez a választások után esetleg a szövetség sikere vagy kudarcától függően hogyan fog alakulni.
A Political Capitalnek volt egy korábbi felmérése, Robert, amiből kiderült, hogy a magyar nyelvű közönség, szlovákiai magyar nyelvű közönség körében végeztétek, és hogy azt állította 74%-a a megkérdezetteknek, hogy nem olvasnak híreket a magyar nyelvű oldalakon. Akkor mégis milyen befolyást tud ez gyakorolni?
Sokkal kisebb a célcsoport, ott tényleg néhány százaléknyi választóra lőnek csak, de hát a szlovákiai média az a magyarhoz képest hát sokkal sokszínűbb, ami nem gondoltuk volna 10-20 évvel ezelőtt, hogy ezt ki tudjuk mondani, de ez a helyzet. És az derült ki ebből a felmérésből, hogy valóban nagyon olyan kevés felvidéki magyar van, aki mondjuk kizárólag magyar nyelvű tartalmat fogyasztana, és azon belül mondjuk a szlovákiai magyar tartalmat. Sokkal többen vannak, akik szlovákul tájékozódnak, vagy hogyha emellett magyarul is, akkor nézik a magyarországi médiát is, a szlovákiai magyar felületeket is, de olyan, aki kizárólag ebből tájékozódna, az tényleg egészen minimális. A propaganda erejét nagyon-nagyon jól mutatja, hogy Magyarországon, hogyha van egy központi üzenet, akkor azt milyen rengeteg csatornán keresztül képesek keresztül vinni, és egyszerűen senki nem tudja kivonni magát ez alól. Szlovákiában azért nem ez a helyzet. A Márk által felvázolt kisebb médiabirodalom az természetesen ott is megvan, és a magyar kormány mindent megtett annak érdekében, hogy ennek az elérése is viszonylag erős legyen, de képtelen arra természetesen egy magyar kormány, hogy úgy uralja a szlovákiai nyilvánosságot, mint a magyarországit. Úgyhogy ezzel magyarázható az, hogy ennek a befolyása, ennek a hatása az nem tud olyan erős lenni, ott nincs meg ez a dominancia. Ott sok minden mást is hallanak, olvasnak, látnak, és ez csak egy szelete annak az információ mennyiségnek, amit a szlovákiai magyarok olvasnak és fogyasztanak.
A kampányban lehetett érezni ezeket a szándékokat, Márk, illetve volt-e a kampánynak, ennek a választási kampánynak mondjuk egy olyan mozzanat, amire azt mondanád, hogy ilyen még sosem történt, ilyen még sosem volt, ez példanélküli, mennyire volt kemény a harc?
Nem tudnék kiemelni egyetlen olyan dolgot sem, ami kifejezetten új lett volna, talán csak a hangsúlyok tolódtak el az agresszívabb kampány felé. Olyan még például nem volt, hogy egy volt kormányfő mellkason rúgjon egy volt belügyminisztert egy autóban történő dulakodás során. Ezt biztos látták a hallgatók a közösségi médiában, nagyon elterjedt ez a videó Magyarországon is. De ezen kívül igazából a polarizáció volt a leghangsúlyosabb az egész kampányban, a polarizáltság volt a leghangsúlyosabb az egész kampányban, és az, hogy hogyan erősítettek rá erre a politikusok. Gyakorlatilag bármilyen témán keresztül, tehát nagyon nehéz volt a kampányban valamiféle középutas hangot vinni, mert valahogy az egész vízhangkamra, ami most egész Szlovákiát jelentette, azt erősítette fel, hogy ez egyfajta döntő jelentőségi választás, szinte élet-halálharc Szlovákia irányultságáról szól, és ha ez a központi üzenet, akkor természetesen szinte politikai kényszer van arra, hogy az ember választó valamiféle oldalt válasszon. Természetesen ez a választók szintjén nem mindig sikerül, viszont a politikusok gyakorlatilag erre játszottak rá. Az a helyzet, hogy nagyon sokat beszélünk arról, hogy évek óta már Szlovákiában, hogy folyamatosan lépi át a vörös vonalakat a társadalom, a politika, a politikusok egyes megnyilvánulásai. 2018-tól kezdve rengeteget változott ez az ország, a Ján Kuciak oknyomozó újságíró és kedves Martina Kusnyírovának a meggyilkolása óta.
Ugye ebbe bukott bele a Fico kormány is 2018-ban.
Így van, és az a helyzet, hogy ez az inga, ami lengett itt tulajdonképpen jobbról balra, balról jobbra a nemzeti populistáktól a demokratákig és vissza, ez egyre őrültebb tempóban leng most ki, úgyhogy én azt gondolom, hogy ilyen szempontból viszont ennek a választásnak nem lesz olyan hatása, hogy megnyugtassa ezt az inget. Tehát hiába jelennek meg majd az első eredmények, hiába történnek meg majd a választások után az első koalíciókötések, túlságosan nagy a momentuma ennek az egésznek ahhoz, hogy ez nagyon gyorsan leálljon és konszolidálódjon a közbeszéd is, meg a társadalom is. Talán ez a legnagyobb tétje és a legnagyobb veszélye és a legfenyegetőbb momentum ennek az egésznek.
Pessimista vagyok ezzel kapcsolatban. 20 éve mondjuk azt, hogy na, ez már a legalja, ennél lejjebb nem lehet menni, ennél alacsonyabb színvonalú nem lesz a közbeszéd. Ez a gyűlölködés, ami van, ez már überelhetetlen. Ezt azt hiszem, hogy 2002 óta minden egyes választáson elmondtuk Magyarországon is, és most tényleg, ha szétnézünk, akár az egész, nem csak a környékünkön, vagy Európában, akár az egész világon, azt látjuk, hogy mindenhol élet-halál harcá vált a minden egyes választásnak a kimenetele. 20 évvel ezelőtt, amikor amerikai ismerőseim voltak itt Magyarországon, akkor nem értették, hogy miért utálja ennyire egymást az ország egyik fele, meg a másik, és én azt reméltem, hogy 20 év múlva majd eljutunk oda, hogy nekünk is tök mindegy lesz, hogy demokrat vagy republikánus elnökünk van éppen, hát majd legközelebb egy másikat választunk. Hát ehhez képest az lett, hogy most már Amerikában is úgy gyűlölik egymást a demokraták meg a republikánusok, ahogy már 20-25 évvel ezelőtt ezt mi itt Magyarországon is megtapasztaltuk. És hát nem csak nálunk, ez nem hungarikum. Tehát akkor még hihettük azt, hogy úristen, ez valami magyar turáni átok, de hát jól látjuk, hogy sajnos nem ez a helyzet. És egy alapvető különbség a szlovák meg a magyar választási rendszer között, hogy ott ugye arányos választási rendszer van, csak listák vannak, ott nem kettő közül kell választani, állandóan vannak új pártok, megjelennek, eltűnnek. Most is, ha nem tévedek, akkor 25-en vannak a listán, ugye? És igen, közülük igen. Lehet választani, és talán csak 4 van közöttük, aki egész biztosan be fog jutni a parlamentbe, de további 4-5-6-nak van még erre kisebb vagy nagyobb esélye. Senki nem látja előre, hogy akit ma 5,7-re mérnek, az tényleg 5,7 lesz, vagy 4,9, vagy az, akit most 4,3-ra mérnek, az pont becsúszik az 5% fölé. Tehát ott sokkal nagyobb a választási lehetőség, ami elvileg nem predesztinálná arra a választópolgárokat, hogy úgy polarizálódjanak, mint mondjuk Magyarországon, ahol tényleg csak A és B közül lehet választani, és jó, talán még egy-egy kisebb politikai erőre. És mégis Szlovákiában is azt látjuk, hogy egyre erőteljesebben teret nyer magának a polarizáció, és ugyanúgy élet-halál harcá minősül az egész, és őszintén szóval nem látom, hogy belátható időn belül ez mitől változna meg.
És ez a polarizáció, ebben kulcs szerepet játszik a dezinformáció, amivel szándékosan, motiváltan és nagyon hatásosan a vélemények szélsőségei felé lehet terelni az embereket.
Abszolút, sőt a magyarországi külföldi befolyás, amit humfluence-nek is nevezhetünk, ez Szlovákiában elég erőteljesen jelen van. Valószínűleg a legtöbb szlovák választópolgárt ez annyira nem érdekli, de a magyarokat abszolút, és a szlovákok sem tudják függetleníteni magukat ettől. Gondoljunk például a több mint 1000 ember csempésznek a szabadon engedésére, a migrációs hullámra, amit ezzel elvileg újra el lehetett indítani. Hát ott most mindenki ezt tekinti a fő veszélyforrásnak, ezzel hiteltelenítik a még kvázi hatalmon lévő politikai erőket, és Robert Fico ezzel kőkeményen kampányol, már kijavíts ki, hogyha rosszul értesültünk erről, de hogy ez szintén benne van a kampányban, és pont az a Magyarország, a magyar kormány teszi ezt, aki egyébként minden egyes nap arra szólít föl minden létező nyugati politikai erőt, hogy lesznek szívesek nem befolyásolni a magyar választási eredményeket. Hát ők viszont a szlovákiaiba gátlástalanul megpróbálnak legalábbis belenyúlni, inkább kevesebb, mint több sikerrel, de nem is hatástalan, amit ők etéren véghez visznek.
Igen, a migrációs hullám az egy külön fejezete volt annak a kampánynak, és Robert Fico ugye amellett áll, hogy azonnal le kell zárni a határokat, viszont ezért az egészért nem Orbán Viktort teszi felelőssé, hanem gyakorlatilag Orbánt visszhangozva az Európai Uniót és az Európai Uniónak a menekült politikáját, és hát szintén természetesen elterjedt az is, hogy hát ide migránsokat akarnak betelepíteni, és hogy már egyébként is az ukrán menekülteket mennyire segíti Szlovákia, nem kell nekünk a nyakunkba még néhány ezer vagy néhány tízezer közel-keleti menekült, úgyhogy ez természetesen elhangzott a kampányban, és nagyon-nagyon hangsúlyosan hangzott el a kampányban. Viszont Robert Fico arra is rájátszik, és ez egy nagyon érdekes jelenség, hogy annak idején Orbán Viktor egyfajta szlovák falóként volt feltüntetve a szlovákiai közvéleményben, és a szélsőjobboldali pártok kifejezetten egyfajta momusként mutatták őt be. Jelen pillanatban viszont fordult a kocka, és nagyon sok olyan politikus van, aki kifejezetten követendő, nagyhatalmú államférfiként tekint Orbán Viktorra, és rengetegen beszélnek arról, hogy micsoda fantasztikus módon tudta például megvédeni a nemzetét a Covid időszak alatt, meg a drágulásokat, meg hasonló dolgoktól. Nagyon-nagyon visszhangzott a 480-as benzinár például Szlovákiában, meg az, hogy mennyivel olcsóbbak voltak az ársapkás termékek, meg hasonlók. De hát a kampányban például a progresszív Szlovákia rámutatott arra, hogy az ársapkák okozták azt, hogy tulajdonképpen az élelmiszer infláció Európában, Magyarországon a legmagasabb. Az utolsó vitában például pont ezen ment egymásnak Michal Simecska, progresszív Szlovákia elnöke, és Robert Fico, aki pont az árregulációról beszélt úgy, mint az erős és szuverén államnak az abszolút előjogáról, és tulajdonképpen úgy állította be ezt az eszközt, mint amikor az erős állam az asztal közepére csap, és megmutatja, hogy hogyan kell ezt csinálni. Tehát Orbán Viktornak van egy nagyon erős pozitív képe ezen a nemzeti populista oldalon, most már a szlovák közvéleményben is, és nem nagyon hiszem, hogy ez a közeljövőben változna egyébként.
Az utolsó kérdésben, hogy térjek vissza megint egy kicsit az általánossághoz, mi jelent veszélyt a dezinformációra? Van egyáltalán védekezési lehetőség ellene?
Az első lépés mindig az, hogy kritikusan olvasni a híreket, minél több forrásból tájékozódni. Bármilyen hírt kapunk ismerősöktől, barátoktól szembe jön Facebookon, akkor az első az ne a tartalom legyen, hanem az, hogy mi a forrás, hol jelent ez meg egyáltalán, mit lehet tudni arról a médiumról, ha egyáltalán médium volt, ahol ez megjelent, ez az információ. Tehát mindig bármilyen információ is jön szembe, és egy picit is gyanús, akkor kezdjünk el ennek utána járni. Nagyon sok technika van erre, meg kell nézni az impresszumot egészen odáig, hogy mennyire tendenciózusak az adott híroldalon a címek. Tehát, hogyha végignézünk egy tetszőleges híroldalt, és csak elolvasjuk a szalagcímeket, az első 5-6-ot, és azt érezzük ott a zsigereinkbe, hogy hú, nagyon egyértelmű, hogy kit kell utálni, és nagyon egyértelmű, hogy kiért rajongunk, akkor azonnal kezdjünk el gyanakodni, hogy hát ez akkor valószínűleg nem egy híroldal, hanem itt valaki minket nagyon-nagyon meg akar győzni. Azt kell elültetni az emberek fejébe, hogy egyszerűen nem szabad készpénznek venni a dolgokat, hanem mindig meg kell vizsgálni, hogy oké, én ezt most elolvastam, vagy megnéztem ezt a videót, most engem meg akartak győzni valamiről, vagy csak informálni akartak.
Köszönöm a beszélgetést, a podcastunk vendége Finta Márk szlovákiai újságíró volt, illetve László Róbert, a Political Capital választási szakértője. Én Bovesz Tibor vagyok. Viszont hallásra!